Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, a nap vendége pedig Szejfo Omár, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Két témánk lesz az este folyamán, egyrészt Izrael, a gázai övezet, meg akár egyébként a tágabb térsége, másrészt pedig Szíria. Én azt javaslom, hogy kezdjük Izraellel, mert hát egyrészt a gázai övezeti konfliktus még tart, másrészt pedig abban az értelemben kezd furcsa helyzet kirajzolódni, hogy számos ország szeptembertől deklaráltan elismeri Palesztinát. Nagy-Britannia jelentette be ezt legutóbb, illetve Franciaország is így tett, sőt volt egy ENSZ tanácskozás, amin jó pár ország is ezt fogalmazta meg. Két állami megállapodást szeretnének látni, természetesen gázai övezeti tűzszünettel, illetve a Hamas lefegyverzésével. Izrael mindezt nem akarja. Ez a konfliktus, ez a gyakorlatilag kibékíthetetlennek tűnő ellentét a két álláspont között vajon feloldható egyáltalán?
Az európai országok közül a palesztin államot jellemzően az egykori szocialista blokknak az országai ismerték el, jelentős részben a történelmi kapcsolatoknak köszönhetően, de a gázai konfliktus kezdete óta sorra jelentik be különböző európai országok, hogy elismerik a palesztin államiságot, így Norvégia, Spanyolország és Írország is bejelentette ezt már, és ahogy ön is mondta legutoljára, Franciaország, illetve az Egyesült Királyság közölte ezt. Franciaország elszántabbnak tűnik ebben a kérdésben, tehát Emmanuel Macron ezt gyakorlatilag már tényként közölte, hogy el fogja Franciaország ismerni a palesztin államot. A britek még kivárnának, ők azt mondják, hogy ha szeptemberig nem áll be egy tűzszünet a gázai övezetben, akkor el fogják ismerni. Tegyük ugyanakkor azt hozzá, hogy a valóságban ennek elsősorban diplomáciai, illetve gesztusbeli jelentősége van. Ezzel ezek a két középhatalom leteszi a voksot a kétállamos megoldás mellett, de a kétállamos megoldásnak számos problémája van. Elsősorban az, hogy már az oszlói megállapodáskor is, tehát 93-ban is felmerültek különböző kételyek efelől, de azóta csak növekedett a kételyeknek a száma, leginkább azért, és ez az egyik legfontosabb akadálya a kétállamos megoldásnak, hogy az ENSZ által palesztinoknak ítélt területen azóta hozzávetőleg 700 ezerrel nőtt a zsidó telepeseknek a száma, ők pedig nagy valószínűséggel ott is fognak maradni Kelet-Jeruzsálemben, illetve Cisziordániában, hiszen egy politikailag hasznos szavazóbázisról van szó, elkötelezettek alapvetően az izraeli, mostani jobboldali vezetés mellett, fegyelmezetten szavaznak, arról nem is beszélve, hogy még 2005-ben, amikor Ariel Sharon egyoldalúan döntött a 8000 zsidó telepesnek az evakuálásból, a gázai övezetből, egy olyan térségből, ami egyébként nem fontos szakrálisan a judaizmus szempontjából, nem úgy, mint cisziordániai területek, akkor is jelentős felháborodás volt az izraeli társadalomban. Gondoljunk bele, hogy most milyen botrányt keltene, és milyen állapotokhoz vezetne, hogyha 700 ezer ember próbálnának Cisziordániából eltávolítani, arról nem is beszélve, hogy nem lenne hova, hiszen Izrael alapvetően így is egy meglehetősen zsúfolt ország, legalábbis a lakható területei. Ugyanakkor a palesztin kormányzat részéről súlyos problémákat okoz a telepeseknek a jelenléte, elsősorban azért, mert noha egyes helyeken jól megvalósul a helyi arab lakosság és a helyi zsidó telepeseknek az együttélése, valahol problémák vannak, ahol sok esetben útorlaszokat állítanak fel a telepesek azért, hogy a maguk biztonságát garantálják, de ezt szükségszerűen sérelemként értékelik azok a palesztinok, akik nem támadási vagy rossz szándékkal haladnának az úton, hanem csak szeretnék az életüket élni. Tehát emiatt a palesztin hatóságra is jelentős nyomás nehezedik. De visszatérve a kérdésének az első részére, azzal, hogy a franciák például elismerik a palesztin államiságot, ezzel igazából csak egy gesztust tesznek, és nagyon kérdéses az, hogy Franciaország a zsebébe nyúlna-e, és mondjuk gazdaságilag is nyomást gyakorolna-e Izraelre, amikor tudjuk, hogy a gazdasági kapcsolat kiváló a két ország között, arról nem is beszélve, hogy számos geostratégiai kérdésben, így például a kelet-mediterráni térségnek a gázkincsei kapcsán tökéletes az egyetértés a két ország között.
Mi lehet akkor vajon egyáltalán a terv abban az értelemben, hogy a gázai övezet, ne szépítsük, szétlőtték a gázai övezetet, tehát gyakorlatilag alig-alig van ott egy épp terület. Mindeközben nagyon komoly információk vannak arról, hogy most már éhínség tombol, tehát éhen halnak emberek, akár tucatjával is, és valamelyest néha ezen a szorításon enged Izrael, de abban az értelemben továbbra sem, hogy a katonai művelet folytatódik, igaz, nincs Hamas fegyverletétel sem, a túszok nem szabadok, akik még egyáltalán életben vannak, tehát nagyon-nagyon komoly továbbra is, akármennyire már majdnem 2 éve tart ez a konfliktus, a szakadék a két álláspont között. Ha egyáltalán ez a két állami dolog megvalósítható lenne, akkor valóban lenne valaki, aki a gázai vezetet összefogja, annak az újjáépítésére pénzt áldoz, egyáltalán fizikailag megvalósítható ez a terv Izrael nélkül?
Szaúd-Arábia és az öböl országok már jelezték, hogy egyébként ők 53 milliárd dollárt átutalnának erre a célra. Az Egyesült Arab Emirátusok éppen a közelmúltban jelentette be, hogy egy vízvezetéket indít Egyiptomtól a Sínai-félszigeten keresztül Gáza irányába, ezzel 600 ezer embernek a vízellátását garantálva. Tehát az arab országok részéről lenne ilyen szándék, de jelenleg nem látszik az, hogy mi lesz a terv a gázai övezetben a háború végével. Ami most sokkal égetőbb kérdés, az az ön által is említett éhínség, ami egyre inkább jelen van. Éppen a napokban Donald Trump is elismerte azt, hogy azok az emberek, akiket a televízióban látunk, kifejezetten éhesnek tűnnek, pedig Donald Trumpot nem lehet azzal vádolni, hogy ne támogatná az izraeli vezetést, azon belül Benjamin Netanyahut is Izrael geostratégiai céljainak az elérésében. Tehát valóban a segélyezés és az élelmiszerellátás finoman szólva akadozik Gázában a háború kezdete óta. Tehát a Hamas október 7-i terror támadását megelőzően napi 5-600 teherautónyi áru és segély áramlott a gázai vezetbe, ezután a háború kezdeténél drámaian lecsökkent. Március 2-án, amikor a Hamas és Izrael között befagyott a tűzszüneti megállapodás, pontosabban a tárgyalások, akkor 78 napon át nem érkezett egyáltalán, illetve napi pár teherautó csak a gázai övezetbe, most pedig ilyen 60-70 között tehető a napi teherautóknak a száma, ami azt jelenti, hogy ha egy gyors számítás végzünk, alapvető matematikát felhasználva, az elmúlt 2 hónapban napi 1 teherautó jutott 34 ezer emberre a gázai övezetben, hogyha hihetünk a helyi jelentéseknek, a gyerekeknek 16%-a már gyakorlatilag éhezik, tehát látszik rajta az alultápláltságnak különböző jelei, és hát valóban a nemzetközi közvélemény ezt nehezen tolerálja, és ez nem tesz jót Izrael imidzsének, és a Hamaszt alapvetően pozícióba hozza a retorikai és a narratíva háborúban is, mert azért látni kell, hogy a Hamasz alapvetően a maga céljára használta fel a segélyezést a gázai övezetben. A Hamasz úgy tudta fenntartani az őt támogató családoknak, klánoknak a lojalitását, hogy őket helyezte előtérbe, amikor a segélyeket, az ENSZ által közvetített segélyeket, ők ott szétosztották helyben a helyi hatóság által. Izrael pedig ezt a fegyvert akarja kicsavarni a Hamasznak a kezéből, láthatóan sikerrel, tehát a gázai övezetben a Hamasznak a népszerűsége a terrortámadás idején hozzávetőleg 30%-on állt, hiszen 30%-át tudták a lakosságnak lefedni, ellátni, a klientúrájukban tartani. Mára, hogyha hihetünk a helyi becsléseknek, ez 6%-ra csökkent le, ami azt jelenti, hogy a Hamas már csak 6%-át tudja ellátni élelmiszerrel, vagy bármivel az embereknek. Tehát Izrael, hogy elvegye a Hamasztól a segélyezésnek a fegyverét, azt a javaslatot tette, hogy amerikai együttműködésben 4 segélypontot létesítenének, ezzel egyébként a lakosságnak a mozgását is befolyásolnák, hiszen szükségszerűen a lakosság oda összpontosul, ahol a segélyt osztják. És ezen a 4 ponton a Gázai Humanitárius Alapítvány, amely egy izraeli-amerikai koprodukció, osztaná a segélyeket. A probléma ezzel a gyakorlatban az, hogy ezek a lakott területektől jellemzően 4 kilométerre esnek, checkpointokon kell az embereknek átmenniük, hogy eljussanak oda, és éppen azért, mert az emberek megrohamozzák ezeket a segélypontokat, szükségszerűen kialakulnak konfliktusok a checkpointoknál, amikor az izraeli katonák azt teszik, amit éppen jónak vélnek, és sok esetben civil halálos áldozatai vannak az ilyen összetűzéseknek. Tehát az látszik egyelőre, hogy igen, Gázában egy humanitárius válság látszik kibontakozni, ami egyébként Izraelnek sem érdeke, a nyugat egyre kellemetlenebbül szemléli ezt, és emiatt nő a feszültség az izraeli kormányra.
Hát az, hogy egy éhes ember vagy egy szomjas ember mit tesz, az nyilván egyértelmű, a túlélés érdekében megpróbálja elérni azt, hogy egyen vagy igyon. Tehát az, hogy mondjuk atrocitások vannak a segélyosztó pontok közül, körül ekkora éhénység közepette, az mondjuk nem csoda. Meg az sem, hogyha mondjuk ettől megriadnak az izraeli katonák és lőnek. Mi lehet Izrael hosszú távú célja? Egyáltalán látszik-e az, hogy egyrészt mondjuk a gázai övezettel és Cisjordániával mit akar tenni, adott esetben előfordulhat megoldódhat-e az. Nyilván kerülik ezt a szóhasználatot, de hogy annektálják ezeket a területeket, és nem érdekli őket az, hogy palesztin lakossággal együtt jár ez, vagy a palesztin lakossággal majd valamit kezdenének, mert időről időre gyakorlatilag az a fajta megoldás is kibontakozni látszik, ami ezeknek az embereknek a nem tudom hova, senki nem tudja hova, de az elköltöztetéséről szólna. Tehát létezhet-e egy ilyen izraeli hosszú távú terv? Másrészt vajon mikor csillapodhatnak le annyira a kedélyek, hogy a Közel-Keleten a szinte mindennapos háborúskodás abban marad, akár Iránnal, akár Szíriával, akár más országokkal.
Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök nehéz helyzetben van, elsősorban azért, mert egy jobboldali koalíciót vezet, ő egy pragmatikus politikus egyébként, de szükségszerűen eleget kell tennie a szövetségeseinek. Márpedig július közepén a koalícióból és a kormányból kilépett az Egyesült Óra Judaizmus, ő ortodox zsidó párt, a SASZ pedig bejelentette a kilépését a koalícióból, illetve a kormányból. Más kérdés, a miniszterei továbbra is ott vannak még, de ezzel a politikai változással, ami egyébként a jesiva iskolák tanulóinak a besorozása körül alakult ki, a Benjamin Netanyahu a 120 tagú Knessetből 50 széket tudhat már csak biztosan magáénak, tehát ebben a helyzetben kifejezetten ki van szolgáltatva a jobboldali támogatóinak, akik ugyebár szeretnék, hogyha ő folytatná a gázai háborút egészen addig, amíg el nem éri azokat a célokat, amelyeket kitűztek az elején, a túszok szabadon bocsátása, a Hamasz totális megsemmisítése, és valamiféle olyan állapotnak a kialakítása Gázában, ami már nem veszélyezteti a jövőben Izraelnek a biztonságát. Hát a Hamaszt, mint az előbb szó volt róla, sikerült alapvetően szétzúzni, a társadalmi támogatottsága gyakorlatilag nulla felé tendál már.
De katonailag le lehet győzni?
Ha tökéletesen legyőzni nem is lehet, azt el lehet érni, hogy ne jelentse már fenyegetést Izraelre nézve. Tehát egyelőre nem látszik még az, hogy mi lesz Gázában a Hamasz után, de az biztos, hogy a Hamasznak nem lesz szerepe már ebben. De visszatérve az izraeli belpolitikai helyzetre, ebben a kontextusban, amikor nagy a nemzetközi nyomás a Netanyahu kormányzatra, Hollandia például éppen a napokban tiltotta ki az izraeli nemzetbiztonsági és a gazdasági minisztert, nevezte őket persona non grátának, és különböző európai országok is egyre szigorúbban lépnének már fel, már az Egyesült Államok is jelzett, hogy ez így ebben a formában kellemetlen. Az arab országokkal is akadozik a béke megállapodást, elsősorban egy Szaúd-Arábiára gondolok, akivel ugyebár Izrael is szeretne békét kötni, mert azzal gyakorlatilag fogná a szelet a palesztinok vitorlájából és stabilizálná a pozícióját a térségben, tehát ez mind áll most ő gyakorlatilag. Benjamin Netanyahu-nak a saját jobboldali szövetségese irányába valamit fel kell mutatni eredményként, a mostani helyzetben a legvalószínűbb, amit ön is mondott, ez az egyes területeknek az annexiója. Itt elsősorban gondolhatunk Gázának az északi részére, és egy olyan biztonság sávra, amely mondjuk az övezetnek a keleti részén húzódik végig. Ez talán egy olyan helyzet lenne már, amivel elégedettek lennének a belpolitikai támogatói, és ezáltal el tudna talán adni egy tűzszünetet, de egyelőre ez még nem látszik tisztán.
Magyarán akkor területi foglalásban is gondolkodik Izrael?
Szükségszerűen, tehát itt a kérdés az, hogy mekkora területet fog Izrael kihasítani Gázából. Egy biztonsági sávot, vagy adott esetben egy nagyobb területet is, ahova esetleg a jövőben mondjuk a telepes mozgalom újra megindulhat.
Akár az egész gázai övezetet, vagy valamennyi részt mindenképpen, ha más nem a nemzetközi közvélemény miatt hagynia kellene a palesztinoknak?
Hát a gázai övezetben lakik jelenleg több mint 2 millió ember, tehát ennek a 2 millió embernek a sorsa kérdéses, de az egészen biztos, hogy nincs olyan arab ország a környéken, aki befogadná őket. Tehát ha erre lenne fogadókészség, akkor ez már megtörténhetett volna, de éppen a helyzet az, hogy az arab országok ezt szeretnék elsősorban elkerülni. Egyiptom és Jordánia aztán különösen, tudjuk, hogy Jordánia lakosságának több mint a fele palesztin gyökerű, a monarchiának a legitimitása jelenleg tartja magát, de súlyos feszültségek vannak az országon belül, jellemzően gazdasági eredetű feszültségek, amiket tetéz a politikai feszültség, és szimbólumokkal látja el a feszültséget, mondhatjuk így a gázai helyzet is. Az öböl országok erről hallani sem akarnak, tehát gyakorlatilag nem látszik az, hogy ezek az emberek hova távozhatnának a gázai övezetből.
Ha végigveszik Izrael szomszédjait, ugye volt a libanoni Hezbollah-nél is egy háború, volt egy olyan pár hónap, ott mintha egyfajta ilyen kibékülés, egyfajta megbékélés látszana. Nyilván nem feltétlenül a Hezbollah, de a libanoni kormányzattal ez tartósnak látszik?
A libanoni kormányzattal egyébként sem állt hadban Izrael. Tehát a libanoni kormányzat különösen mióta hosszú idő után újra van kormánya és újra van funkcionáló elnöke az országnak, szeretné megerősíteni a libanoni államiságot, az mostani elnökük, gyakorlatilag a korábbi katona, a hadseregnek a korábbi vezetője, egy katonaember, alapvetően ő jó munkakapcsolatot ápol a szaudiakkal, az amerikaiakkal, már a múltja miatt is, és pragmatikusan viszonyulna Izrael irányába is, ami probléma, hogy a 90-ben véget érő libanoni polgárháborút követően minden milíciát feloszlattak az országban, kivéve a Hezbollahot. Tehát a Hezbollah az egyetlen politikai párt, amelynek milíciája is van, ez pedig nehéz lenne azért kicsavarni a Hezbollahnak a kezéből. Tehát a Hezbollah valóban megroppant az izraeli támadások miatt, elvesztette a karizmatikus vezetőjét, a hadvezetőjének jelentős részét, a harcosainak szintén egy nagy részét, területeket veszített, emellett nagy a társadalmi nyomás Libanonon belül a Hezbollahra, mert sokan őket teszik felelőssé az ország rossz gazdasági helyzetéért, nem is teljesen alaptalanul. Emiatt a Hezbollah kompromisszumokat kénytelen megkötni, de a fegyvereit nem szeretné feladni, és emiatt, tehát Izrael alapvetően itt is pengeérem táncol, tehát a libanoni állam irányába folyamatosan gesztusokat tesz, próbál kommunikációs csatornákat fenntartani informálisan, természetesen a libanoni vezetéssel, de a Hezbollah ellen noha tűzszünet van életben, folytatja a támadásait nagyon célzott módon, időről időre.
Ezek jó rész dróntámadások, tehát olyan jellegű, aminél a hadseregnek nem kell behatolnia, de távolról, amit akar, megsemmisíthet.
Jellemzően igen, ezek a legkockázatmentesebb eszközök ma.
Nem szomszédja, de hát Iránnal volt egy 12-13 napos háború, amiben a végén még az Egyesült Államok is bekapcsolódott. Első ránézésre úgy tűnik, hogy az izraeliek az amerikaiakkal együtt nagy győzelmet arattak, annyiban mindenképpen, hogy számos célpontot megsemmisítettek, iráni légierő hát előtte se volt túl erős, de most valószínűleg nincs, vagy nyomaiban, légvédelmi rakétarendszereket semmisítettek meg, és hát a kitűzött célt úgy tűnik egy részét az atomprogramnak mindenképpen blokkolták, vagy késleltették. De vajon elegendő mértékben-e, és hogyha nem, mert mondjuk Iránnal nem lehet megállapodni, akkor kiújulhat ez a háború Irán és Izrael között?
Jelenleg az Egyesült Államok visszatartja Izraelt attól, hogy folytassa a hadjáratát Iránnal szemben, ami látszik azért, hogy valóban súlyos károk érték az atomprogramot, de nem tudjuk, hogy mekkorák. Ezt valójában az irániak tudják, akik birtokában vannak minden információnak, és vannak kiszivárogtatott információk is természetesen a nemzetközi publikus térbe. Ezekről azonban nem tudhatjuk, hogy mennyire manipuláltak és mennyire politikai célokat szolgálnak. Ami Iránt illeti, az iráni rezsim számára elsősorban a legnagyobb kihívást a gazdasági helyzet jelenti. Természetesen most a háború után megerősödtek azok a hangok, akik az ország biztonságának a garanciáját az atomfegyver kifejlesztésében látnák. Noha hivatalosan Irán továbbra sem akar atomfegyvert és ragaszkodik a békés célú urántusításnak a jogához. De ami a legnagyobb gond, ez a gazdasági helyzet. Annak idején Barack Obama 2015. október 18-án vezényelte le az atomügyi megállapodást Iránnal, ez 5+1 országot jelent, tehát az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína. Ez pedig most idén október 18-án fog gyakorlatilag lejárni, ami azt jelenti, hogy visszatérnek azok az ENSZ szankciók iráni viszonylatban, amik addig sújtották a perzsa államot. Ezek akkor nem térnek vissza, hogyha rendelkezésre álló 30 nap során erről az ENSZ biztonsági tanácsa kedvezően, legalábbis Irán számára kedvezően dönt, ami azt jelenti, hogy a 15-ből 9 tagnak kell ezt megszavaznia, és nem vétózhatja meg az állandó tagok közül senki. Így például az Egyesült Államok. Tehát Irán a mostani helyzetben, noha ezt nem deklarálja nyilvánosan, hiszen az a gyengeséget ismerne be a rezsim a saját népe támogatói előtt, a legfontosabb célja az, hogy informális és formális diplomáciai csatornákat kihasználva próbálja meg azt elérni, hogy október 18-án ne térjenek vissza ezek a szankciók, mert azok nagyon súlyos károkat okoznának a rezsimnek. Egyébként szegény embert az ág is húzza, tehát most a napokban például nagyon súlyos energetikai és vízügyi válság van Iránon belül. Tehát
vízügyi válság a szárasság miatt?
Ez gyakorlatilag igen, tehát több mint felét a tartományoknak extrém szárasság sújtja, valahol több mint 50 fokra emelkedett a hőmérséklet, állandósult a vízhiány az ország jelentős részében, ami miatt számos tüntetés is van, ezeknek nincs elméletileg politikai fennhangja, de végső soron van politikai fennhangjuk, hiszen minden társadalmi elégedetlenség erodálja a rezsimnek a legitimitását.
Idézőjelben persze, hogy csak a hőmérséklet miatt van probléma, és a kevés csapadék miatt, vagy a támadások, amelyeket Izrael és az Egyesült Államok folytatott, azok jártak, nem tudom, energetikai rendszerek, akár vízközmű meghibásodásával, megsemmisítésével, és mondjuk ez is problémát okoz?
Elsősorban Teheránban érte az energetikai és a vízügyi infrastruktúrát támadás, de egyébként ez egy hosszabb probléma, és egy hosszú félremenedzselésnek az eredménye. Tehát Irán gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben nem fordított kellő forrást, energiát arra, hogy garantálja hosszú távon a vízellátást az országon belül, és emiatt van ez a válság, de tegyük hozzá, hogy az általános felmelegedés miatt egyébként is nő a kihívás.
Hát még ez egy komoly problémának hangzik, főleg úgy, hogy nemrég még belőttek az országban, mindeközben egy magas az infláció is. Így az első résznek a zárásaként akkor akár belső problémák is vezethetnek oda, hogy mondjuk Irán megmakacsolja magát és nem enged az atomprogramjából, aminek aztán lehetnek következményei, vagy inkább ezek a belső problémák, vízzel kapcsolatos tüntetések, akár gazdasággal kapcsolatos problémák inkább a megállapodás felé nyomhatják el az országot. Látszik-e ez?
Ami látszik, hogy az iráni rezsim maga nem egységes, de ugyanakkor az iráni rezsimnek nincsen alternatívája az országon belül, tehát a rezsim bukása jelenleg nem látszik, de persze a Közel-Keleten az arab tavaszt is nagyon kevesen jósolták meg, hogy jönni fog a 2011-es évben, tehát elképzelhető, hogy valami történik Iránban, de jelenleg ennek nem látszik az alternatívája. Ami egészen biztos, hogy a társadalom alapvetően elégedetlen, a mostani háború utáni kontextusban azonban főleg nagyon kockázatos bármiféle politikai véleményt megfogalmazni, tehát gyakorlatilag egy paranoid állapotban van most legalábbis ideiglenesen az iráni rezsim, több mint 600 embert kivégeztek már árulás vádjával, tehát a mostani helyzetben nem látszik különösebben szerveződés, de az teljesen egyértelmű, hogy a gazdasági nyomás az ott van folyamatosan, és ez a legnagyobb kihívás az iráni rezsim számára jelenleg, nem feltétlenül Izrael.
Szaifó Omárral beszélgetünk, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetőivel, a híreket követően folytatjuk majd.